Kedves aggatok, folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, a Makronóm Intézet vezető elemző Szántó Martin van itt a stúdióban. Zöld átállás és járműipar a témánk, főbb trendek és kilátások, egy készülő nagy átfogó tanulmányt előlegzünk meg most, ugye bólintasz, mert a összes részletet nyilván még nem tárhatjuk itt a hallgatók elé. Amiről beszéltünk eddig, Kína jelentős versenyelőnyt élvez az elektromos gépkocsik gyártásában, nincs egységes uniós szintű fogyasztás, ösztönzés, a zöld átállás az dübörög minden földrészen, ugye érintetted Kínát, Ázsiát, Amerikát és az Európai Uniót. Szűkíthetjük a fókuszt, hogy akkor most Magyarországon mi várható, mik a tendenciák és mik a teendők, talán ez a legfontosabb.
Persze, ahogy már említettük, tehát a járműipar lovaskocsi óta nem látott minőségű és mennyiségű átalakuláson vesz most részt, és átalakulás zajlik a járműiparban, és talán az egész gazdaságban, hogyha lehet így mondani, zöld átállással, tehát ez nem csak a járműipart érinti. Na most, ha Magyarország nem lép időben, és nem támogatja ezt, tehát ezt a zöld átállást mindenképp megvalósítja a világ. Magyarországnak abban lehet helyzeti előnye, hogy itt már van egy kiépített járműipari ökoszisztéma, amit még erőteljesebben fel lehet fejleszteni, és még gyorsabban lehet bekapcsolódni ebbe az átállásba.
Itt vannak a gyártók.
Itt vannak a gyártók, igen.
Itt vannak a gyárak. Legfeljebb...
Vannak egyetemi együttműködések, vannak képzések, tehát hogy... Előszeretettel fektetnek be a beruházók olyan helyekre, ahol már minden adott. Magyarországon nagyjából azért azt lehet mondani, hogy a járműipar az egy jó kiépített, jó felépített rendszer.
És ahol, a GDP-nek is komoly százaléka.
GDP-nek is komoly százaléka, egyes betések szerint 8-10 között, attól függ, hogy mit veszünk bele. Ugye rengeteg hozzáadott egyéb vállalat is kapcsolódik ez az iparhoz. Ha nem szeretnénk, hogy ez leépüljön, azért nagyon-nagyon sok több százer embert foglalkoztat. Ha nem szeretnénk, hogy ez leépüljön, akkor muszáj bekapcsolódni, és ezt a visszajárás is lehet fordítani, előnyt is lehet belőle kovácsolni. Megfelelő gazdaságpolitika mellett és megfelelő beruházás ösztönzés mellett.
Hírfogyasztóként, hogy azt tapasztalom, vagy akár vásárlóként is, hogy a gyárak azért itt Magyarországon léptek. Nem tudom, hogy időben léptek-e, de hát például a Suzuki az elektromos felé nyitott már jó pár éve, most már azt hiszem szinte valamennyi típushoz elektromos motor jár, vagy elektromos meghajtás jár, majdnem rosszul Igen. mondtam. Szóval azt akartam kérdezni, hogy ez most olyan egyszerű, hogy ezek a klasszikus gyárak, akik itt vannak Magyarországon, ezek a robbanomotort kicserélik egy elektromos hajtásra?
Igen.
Nyilván nem, ennél sokkal több kell.
Ennél sokkal több kell, de ha Magyarország szeretné nagyobb szeletet kiszakítani ebből az egészből, akkor tehát egy robbanomotor meg egy elektromos motor között, meg a hozzákapcsolódó egyéb alkatrészek között óriási különbség van, és más igények is vannak, más beszállítók kellenek, másfajta mérnökök kellenek, más szakemberek
más
kellenek.
Más a tudás kellene.
Más a tudás, így van. És ezt kell megalapozni nagyon gyorsan, tehát kell átállni az oktatást, tehát a felsőoktatásban olyan szakemberekre, akik már az elektromos autókhoz értenek. Olyan mérnököket kell képezni, olyan beszállítói fejlesztés kell. Tehát kell támogatni azokat a kis és középvállalkozásokat, magyar kis és középvállalkozásokat, akik már be tudnak kapcsolni, új lehetőségeket kapnak azzal, hogy lehet, hogy korábban nem tudtak mondjuk a belső égési motorokhoz alkatrészt vagy tudást szállítani, de például az új rendszerekhez. Most mondok egy példát, például a GPS szoftvereket, vagy az önvezető jármű szoftvereket itt fejlesztik Magyarországon, és így magas hozzáadott értékkel tudnak például bekapcsolódni ebbe az ipari szektorba.
Ha jól emlékszem, fel annyi alkatrészt van egy elektromos hajtású gépkocsiban, mint egy klasszikusban. Igen. Tehát kevesebb alkatrész, kevesebb beszállító, de sokkal nagyobb hozzáadott érték, hozzáadott tudás, és
pontosan.
Másfajta tudás, ugye?
Másfajta
Tehát
tudás.
Itt kell egy óriási és gyors lépésváltást végrehajtani.
Óriási és gyors, mert ugye amikor átállnak ezek a gyártók, most már látni lehet, hogy átállnak, de hogy amikor már muszáj, tehát 35-re nem tudnak más csinálni, csak elektromos autót
hozhatnak
forgalomba, és addigra már mindennek kész kell lennie Magyarországon és meg Európában is. Infrastruktúrától kezdve, azokhoz a követelményekhez, aminek meg kell felelni egy mérnöknek, hogy tudja ezt, tudja azt a gyártást, tudja azt a programozást, ami ezekbe az autóba kell, mindennek készen kell állnia, és hogyha Magyarország minél hamarabb vagy bekapcsolódik ebbe a trendbe, akkor sokkal nagyobb szeretet tudunk kihasítani belőle. Az elektromos autókat minden évben 20%-kal nő a piacuk. Minden évben 20%-os növekedés tapasztalható.
Tehát exponenciális és megállíthatatlan.
Így van. Közben meg az autóipar 2-3%-on mocorog, a teljes globális, de ezen belül az elektromos autók 20. Tehát egy eszméletlen nagy és gyors átállást látunk a világban. És ha már adott a járműipar itt Magyarországon, akkor gyakorlatilag csak meg kell szervezni ezt az egész átállást, és olyan cégek fel tudnak emelkedni, amelyek, mondom, szoftvereket tudnak például fejleszteni ezekhez a...
Tehát az nem elégséges, hogy én abban nyugodt vagyok, mint kormány vagy kormányzat, hogy itt vannak a gyártók, majd ők megoldják a saját átállásukat, azt nekem valamilyen módon ösztönözni kell. Pontosan. És érdekes, Martin, amit mondtál, hogy az európai szintű fogyasztás ösztönzés az hiányzik.
Igen.
Azt mondtad.
Igen.
Ez egyfelől ugye hátrány, ezt levezetted a műsor első felében, hogy ez miért hátrány mondjuk Kínával szemben. De ez akár egy országnak, annak lehet előnye, nem? Hogy eltérhet ettől a fogyasztás ösztönzéstől, és egyáltalán ettől a stratégiától, lehet egyéni stratégiája.
Igen, a fogyasztás ösztönzés az azért fontos, nyilván, hogy elterjedjenek ezek az autók. Ha európai szintű, akkor Európában mindenhol el tudnak terjedni, hogyha egy európai szintű fogyasztás ösztönzés van. A beruházás ösztönzés egy másik dolog, az már kormányoknak a feladata, hogy ide hozza, hogy itt meglegyenek a feltételek.
Előírja, támogassa,
pontosan. És ezt mindenképp meg kell alapozni, mert verseny van. Tehát ezekért a gyártókért verseny zajlik. Franciaországban büszkékednek a franciák az akkumulátorvölggyel, és szeretnék kibővíteni, egy területen van nagyon sok gyár, nem tudom pontosan, 10-15 gyár is akár, vagy különböző beszállítóik, és ott is van egy ökoszisztéma is, és a Franciaország is szeretne például egy sokkal nagyobb szeletet kiasítani ezekben az energiatárolás, tehát az európai energiatárolásba. Ebben nem csak az autókba gyártanak itt majd akkumulátort, hanem a napelem tároló rendszerek, akár a szénenergiát, hogy tárolják, tehát hogy sok olyan, de egy egyszerű mobil eszköz, telefon, vagy bármihez, mindenhez kell.
Tehát mindenhez kell energiatárolás. A kérdés az, hogy nyilván a tárolás lesz, pontosan. Most már előállítjuk, sőt, hát olyan ütemben, amiről szintén beszéltünk, a meglepő ütemben a napenergiát, de most ennek a tárolásra lesz a kulcs kérdés.
Így van. Tehát lehet így fogalmazni, elég rapszodikus a napenergia. Tehát nyilván süt a nap, akkor van energia, ha nem süt, akkor viszont tárolni kell mindenképp.
Azt mondtad, hogy a kutatásnak a Magyarországra vonatkozó részlet, erről még nem tudunk beszélni, az a kép majd néhány hónap múlva lesz teljes, de az most azért számomra egyértelmű ebből a beszélgetésből is, hogy az akkumulátorgyárak az egy dolog, meg az autógyárak átalakulása is egy másik dolog. Akkor az oktatás, meg az összes többi pénzügyi támogatási rendszer, infrastruktúra, rengeteg láb kell ahhoz, hogy itt ebben a kérdésben a járműipar zöld átállás vonatkozásában Magyarország egy nagyobb szeletet tudjon kihasítani, ugye, amiről
pontosan
beszéltél?
Pontosan, igen. Hát nem is beszéltünk még a töltő infrastruktúráról, igen. Ugye. Hát azt én úgy látom, hogy európai szinten is szabályozni kell, hogy az ember nyugodtan el tudjon menni A pontból B pontba, akár Európát átszelve, ahhoz
ugyan,
kell egy összehangolt...
A motoros autóval teszi most.
Pontosan, tehát hogyha versenyképes szeretne az elektromos autó a robbanomotorossal szemben fellépni, az csak úgy tudja, hogyha van egy megbízható töltő infrastruktúra. Ha én most beülök egy autóba, elektromos autóba, akkor azért megnézem a térképen, hogy hol vannak a töltőállomások, kalkulálnom kell, hogy eljutok-e odáig, lesz-e ott hely, működik-e egyáltalán, tehát sokkal nagyobb kockázat, mint egy benzines autóval, vagy egy dízelautó beülök, és csak tank, tehát benzinkút mindenhol van. Ezeket meg kell még oldani Európának. Hozzáteszem, Kína ebben már megint ilyen mezőben jár. Közel teljesen ki van építve a töltő infrastruktúra. Nagyon jól haladnak, inkább így fogalmaznék. Nagyon jól haladnak
képest. Nagyon nehéz megfordítani akkor ezt a földrészek meg világhatalmak közötti versenyt vagy állást, mert most már azért beszélgetünk itt majdnem 30 perce. 1-0-nál elhagytam a Kína előnyét, de az most már legalább a harmadik, negyedik érvényes találat a Kínának. Európával szemben mindenképpen.
Igen. A mi előnyünk az, és arra kellene építeni, hogy van ennek egy hagyománya. Tehát oké, hogy Kína jön fel ebben az iparban, de azért ők még gyerekcipőben járnak. Abból a szempontból, hogy kell ezt gyártani. Pedig hiába olcsóbbak, még mindig Európában van a tudás, tehát Kína nagyon sokáig csak másolt. Nagyon sokáig, tehát lemásolt az amerikai és európai autókat is, de nem sajátot fejlesztett.
Minden más, persze.
Gyármépar szempontjából is az első kínai autók gyakorlatilag másolatai a japán, európai autóknak, nyilván egy gyengébb verziói. Most kezdett saját fejlesztésekbe, nagyon jól csinálja, de van egy hagyomány Európában, amit nem szabad kidobnunk, és nem szabad megfeledkeznünk róla, és szerintem erre kell építeni, és ösztönözni kell. Egy jobb, nagy, szorosabb együttműködés kell a kormány és a vállalatok között a tekintetben, hogy visszaszerezzék a versenyelőnyt. Tehát mindenképp kell, például akár egy infrastruktúra kiépítésével, vagy akár azzal, hogy közelebb helyezik mondjuk azokat a kulcsfontosságú alkatrészeket a gyártókhoz, amelyek akár be tudják vonzani a kutatás-fejlesztési ökoszisztémákat is. Tehát egyetemi együttműködések kellene kutatófejlesztő központok, és sokkal nagyobb támogatások kellenek ezekre, hogy visszaszerezzük a versenyelőnyünket.
Óriási kérdések vannak itt. Például az jut eszem, hogy mi lesz az európai gyártókkal. és ez politikai kérdés, hogy hagyom-e, hogy mondjuk egy klasszikus 100 éve meglevő európai gyártót, aki most rossz helyzetben van, akinek most erő kell ahhoz, hogy magához térjen ebből a sokból,
igen,
ha most fordíthatom én egészen laikusra, azt nagyon erősen kell támogatnom, de hát erről is beszéltél, hogy ez meg nagyon bonyolult ez a kérdés.
Nagyon bonyolult, és amíg azt látjuk, hogy például 2002-ben 35-40%-a volt a globális eladott autóknak európai, már ez 26-ra csökkent. Folyamatosan csökken, miközben az új belépők, ha most ide veszik a Teslát is, de főként a kínai márkák, villámgyorsan, exponenciálisan nőnek, és már 8-10% között mozognak, és jönnek fel. Nagy bajban van Európa, de én azt mondom, hogy még nem késő lépni. Tehát együtt kell működni a kormánynak és a vállalatoknak is egy közös cél érdekében fellépni a nemzetközi versenyzőkkel szemben Európának.
És itt Magyarországon? Mik most a legfontosabb kérdések? Tudom, a kutatásról részleteket nem mondhatsz, de a Makrólom Intézet most hová teszi a súlypontokat itt Magyarországon? A következő 3-4-5 évben vagy évtizedben mi dönti el, hogy Magyarország hol helyezkedik majd el a térképen?
Nekünk nem célunk az, szerintem, én úgy gondolom, Magyarország nem célja az, hogy itten kizárjon szereplőket, meg verseny, tehát protekcionista intézkedésekkel úgy dönts, hogy csak európai. Mert látjuk azt, hogy például a kínai akkumulátorok belekerülnek
hát
az európai autókba.
Tehát van egy egymás utaltság.
Szerintem akkor tud Magyarország ebből igazán profitálni, hogyha a keleti és a nyugati tőke itt találkozik. Ez talán a és a technika. Keleti technológia a nyugatival, ha itt találkozik, akkor mi abból csak profitálni tudunk.
Szakemberek, oktatás, az kulcskérdés, ugye?
Kulcskérdés, igen. És azoknak a kis- és középvállalkozásoknak a fejlesztése és bekerülése ebbe a minél nagyobb értéken ebbe a ökoszisztémába, amely ki tud utána nőni akár egy nemzetközi vállalattá.
Igen, mert ez itt izgalmas dolog, hogy akárhány autó gyár lehet itt Magyarországon, és akárhány száz vagy ezer beszállító, az az elmúlt évtizedekben ráállt egy vágányra, ami most teljességgel megváltozik. Pontosan. Mást kell, máshogyan kell, máskorra kell, más koncepció szerint kell gyártani. Tehát ehhez, ha nem támogatom meg a kis vállalkozót, kis és közepes vállalkozót, akkor itt lemarad, akkor majd bejön a kínai alkatrész, meg bejön az összes többi.
Így van, így van. Ezért fontos az, hogyha ide jönnek, tehát már amikor jön egy bejelentés, például a BYD Szegedre jön, akkor már azok a vállalatok, akik rá tudnak majd ezekre kapcsolódni, már felkészüljenek. Tehát kell egy felkészítés ezeknek a vállalatoknak, illetve az egyetemeknek nyilván minél nagyobb szaktudás. Ne kelljen mérnökök Kínából, vagy Amerikából, vagy innen-onnan idehozni, hanem kész mérnöki garnitúra legyen itt, akik be tudnak állni.
Azért itt izgalmas a ti munkátok, a Makronomnál is, ugye a zöld átállás, járműipar, főbb trendek és kilátások. Nekem az jött le, hogy ez olyan, mint egy sakjátszma, amikor nekem 4-5 lépéssel előre kell tudnom azt, hogy mi fog történni. És hát itt nem egy embernek a gondolatét kell kitaláljam, meg a stratégiát kell kitaláljam, az egész világ, itt minden mindennel összefügg, igen, erről beszéltél eddig.
Igen, globális méreteket kell nézni, majd egyre közelebb, hogy Magyarország hogy tud ebből profitálni. A teljes képet kell látni ahhoz, hogy megfelelő stratégiát fel tudjunk építeni.
Mi a legnagyobb kihívás ebből a sokból, ebből a rengeteg szempontból? Mert beszéltük ugye a hozzáadott értékről, az alapanyagokról, ugye a földfémekről, a ritka földfémekről, amik itt Magyarországon például nincsenek, eleve egy kis szolgáltatott helyzet.
Talán azt lehet mondani, igen, hogy tehát Európa mindenképp kiszolgáltatott bizonyos nyersanyagok tekintetében. Ezért nagyon fontos, hogy a harmadik világgal jó kapcsolatot ápoljanak, mert onnan jön. Tehát azt nem tudjuk előállítani a semmiből. Egy példa, Indonézia. A világ globális nikkel ellátásának közel 30%-áért felel. Nem lehet megkerülni. Dél-Afrikában termelnek olyan nyersanyagokat, amik kellenek a zöldátáshoz, és 90-99%-ban a Dél-Afrikából származik. Tehát ezekkel az országokkal kapcsolatokat kell építeni, jobba kell lenni, európai szinten jobba kell lenni, ez nem elég csak Magyarországnak, európai szinten uniós együttműködések kellenek a harmadik világgal, és így tudjuk csökkenteni úgymond a kiszolgáltatottságunkat.
Hát ha már sakkot mondtam, ez meg olyan, mint a malomjáték, hogy nagyon előre le kell tennem jó helyre, ugye azokat, igen, a köveket, hogy az később stabilan álljon.
Igen. Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Mikor beszélünk majd a kész, a teljes tanulmányról, kutatásról?
Ha minden jól megy, akkor nyár vége felé visszatérünk rá.
Köszönöm szépen, megvárlak akkor téged. Szántó Martin volt itt a stúdióban, a Makrólom Intézet vezető elemzője, zöld átállás és járműipar főbb trendek és kilátások. Erről kérdeztelek, erről beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.